Istentől, a mi atyánktól, és az ő áldott szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A ma esti igehirdetés alapigéje az új bibliafordítás szövege szerint a János apostol által írott evangélium harmadik fejezetében az első 11 versben van. Volt egy farizeus, a neve Nikodémus, a zsidók egyik vezető embere. Ez egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tudja megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhet az ember öreg létére? Bemehet a anyja méhébe, és megszülethetik-e ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet ez? Jézus így válaszolt: Te tanítója vagy Izraelnek, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Most kérem a gyülekezetet, énekeljük el azt a többször már gyakorolt éneket, amelyet az énekkar énekelt, most a gyülekezet énekelje el. Majd az igehirdetés után fogja énekelni az énekkar meg. Most a gyülekezet énekelje mind a három verset. Kegyelméből a mai estével már a második együttlétünk van az ige mellett, az Újpest belvárosi gyülekezet szép templomában. Nem tudom elhallgatni, hadd mondjam el, hogy mennyire örülök, hogy a teológia hallgatói közül is vannak itt, sőt, van itt egy professzor testvérünk is. Isten népe serege, egy válogatott sereg, nagyon sokféle, egyformán részesül Isten szeretetében, és egyformán meríthet annak a bőségéből. A tegnapi estének a címe az volt, hogy az az érthetetlen éjszaka. Most még énekeltetek, és magamban imádkoztam csendesen, hogy tartsa meg Isten a szívemben azt a belső megrendülést, azt a tudatot, hogy soha fel nem foghatom, de a lelkem gyönyörködik benne is, fogja le annak a szeretetnek, amely arra bírta Krisztust, hogy emberré legyen. Hányszor mi magunk is úgy vagyunk, hogy megvetjük magunkat. Néha utáljuk az egész életünket. Úgy szeretnénk kimenekülni magunkból. Ez a rettenetes régi ádámi örökség újra feltör. Az Úr Jézus elvállalt ezt a nyomorult testet. Megőrizte Isten templomaként mindvégig, és ezt a tökéletes életet oda tette az Isten rettenetes csapásai, verései alá. Emberré született, a mennybe se fogjuk megérteni soha. Kibeszélhetetlen, érthetetlen szeretet. Szóval gyönyörködik benne az ember lelke. Örül és szégyenkezik egyszerre az ember szíve. A mai estén a szolgálatnak az a címe, hogy az a felejthetetlen éjszaka. Gondolom, hogy akik a címről tudtak, nagyon hamar rájöttek arra, hogy itt Nikodémusról lehet szó. Szeretném ezt a nagyon ismert történetet úgy ismerté tenni, segíteni titeket arra, magammal együtt, hogy ez olyan felejthetetlen legyen nekünk, ez a történet. Időnként az ember szíve olyan, időnként a Bibliának más-más része, talán egy levélfáltól, vagy egy történet, vagy egy csodatétel, valami mindig úgy közel-közel kerül a szívünkhöz, de ez legyen egy felejthetetlen, szívünkben maradó, mindig megújítva, megfrissítő történet. Ez a felejthetetlen éjszaka, valakinél nem éjszaka történt, kiki maga tudja, majd egy kicsit beszélünk még erről. De most, mielőtt a magyarázatról hozzáfognék, úgy, ahogy én kaptam, úgy adom tovább, akinek közöttetek élő hite van, aki tehát kétszer született, akit idelent is, odafent is beanyakönyveztek, az most itt, ahol van, ahogy ül vagy áll. Adjon az Istennek hálát az új életért, a boldog örök életért. Ne fáradjatok el megköszönni, hogy hitetek által éltek. Kevesebb lenne a szomorúság, szürkeség, üresség, fáradtság, lassú monoton zörgés. Ha újra meg újra olyan gyermeki szívvel tudnánk megköszönni, hogy kétszer születtünk, minket kétszer anyakönyveztek, hogy a nevünk fel van írva, és nem törli ki nevünket onnan. Aki pedig csak egyszer született közöttetek, aki még az új életet nem nyerte meg, aki az életkönyvében még nincs beírva, mert nincs benne élet, aki közületek Jézus nélkül él, szabadon, ez egy roppant független élet, az ördög teljes hatalmába, nagy szabad területet ad, Jézus nélkül szabadon, azokat most az Isten szeretetétől unszolva, és szívből kívánom, hogy ugyanaz a nyugtalanság töltsön be benneteket, mint Nikodémust. A nagy nyugtalanság hajtotta ezt az embert erre a veszedelmes útra. Azokhoz szólok, akik csak egyszer születtek. Mozdulj meg a rád telepedett éjszakában, és hordozva a benned levő sötétséget, indulj el a fény felé. Mozdulj meg a rád telepedett éjszakában, mert nem sok időd van. És indulj el a benned levő sötétséget hordozva, mert nem tudsz tőle megszabadulni. Indulj el a fény felé. Keresd meg a világ világosságát. Ha van itt valaki, aki azért jött ide, hogy ne legyen Krisztusé, a legnagyobb gonoszságot követi el önmagával szemben, és megsérzi az Úrnak a szívét, mert amikor te bejöttél, a Krisztus szívében még inkább fölmelegedett a vágy, hogy ne csak a templomba, ne csak a padba, hanem a karjaim közé, az irgalmam ölelésébe gyere, ne csak a padba legyen helyed, hanem nálam is, ne csak templomod legyen, hanem te is legyél templom. Milyen borzasztó, hogy az ember önmagának ekkora kár tud okozni. Mert aki sötétbe jár, nem tudja, hova megy. Ahol élő hit van, ott az örök élet felől teljes bizonyosság van. De ahol egy körülvirágozott és halott Jézusban hisz valaki, és azt tiszteli, pedig Jézus él, ott sötét van. Nagyon megsértődött egyik gyülekezeti tagom, amikor fájdalmasan mondtam, nem sokan járnak álmosdott templomba. Ha 50-en vannak, én nagyon örülök, az 1400-ból. És azt mondtam egyszer a szószékről, hogy amerre nézek, mozgó koporsókat látok. Egyik embernek nagyon rosszul esett, és tudtam rá, hogy jegyezzem meg, hogy ő nem mozgó koporsó. Mondtam neki, úgy látik, már mozog valami a koporsóban, ha már tiltakozik. De mozgó koporsó. Az az ember, aki csak egyszer született, az nem a nappal fia, hanem a sötétségé. A sötétség hatalma alatt van. Emlékeztek, bibliaolvasók, és az egyszer szülöttek is emlékeztetnek, ahogy Jézus az elfogatása estéjén odaszólt azoknak, akik jöttek fegyverekkel, pusztelyokkal, fáklyák között. Ez a ti órátok és a sötétségnek hatalma. Halljon meg Krisztus! Essék fogságba, és meg kell ölni. Ez a sötétség hatalma. És aki egyszer született, ha nem tudja is, ha nem akarja is, ennek a hatalomnak van az uralma alatt, és ennek szolgál, és azt cselekszik. Ne éljen bennem Krisztus! Ezerféleképpen, jaj, de sokféleképpen meg tudja az állak és ravasz emberi szíves tenni, hogy csak Krisztus ne éljen bennem. De a mai estén nekem ezt el kell mondani. Isten téged a sötétségből a világosságba, a sátán hatalmából, szerelmes fiának országába hív. És most jól figyeljen mindenki, aki szeret vitatkozni a Bibliával, az igével, Isten mentő szeretetének a szándékával, hogy nem azért sújtja az embert Isten haragja, mert sötétbe született, mert rétegbe fogantatott és bűnben belengedte az anyja. Nem azért, hanem azért, hadd olvassam el. Az van az igében, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. Nem az a te bűnöd, hogy rétegbe fogantattál, és bűnben belengedett az édesanyád. Nem is az, hogy eddig éjszakában nőttél, hanem hogy eljött a világosság, és kínálja magát. És te azt mondod, én megmaradok a éjszakában. Meg tudnátok mondani a saját szíveteknek, hogy miért nem akartok igazán, feltétlen nélkül jönni Krisztushoz, feltétlen nélkül. Miért nem? Mert valami el van rejtve. Ha bejön, meglátja. Ha bejön, széjjel néz. Ha bejön, rendet csinál. Nem. Annyira nem. Annyira közel nem. Annyira nem. Aki még nem lett az Úr Jézusé, nem született újjá, az ellen megismétlem, nem az a vád, hogy sötétben van, hanem hogy kerülj a fényt, és nem akar az Úr Jézus szelíd uralma alá kerülni. Ismerik sokan azt a nagyon szép ézsaiási jövendőlést a születendő gyermekről. Abban van egy nagyon fontos mondat. Isten akarata, a Szentlélek kifejezte, az uralom az ő vállán része. A karácsony szándéka ez, hogy az uralom az ő vállán legyen. Egyszer váratlanul meglátogattam álmosdon egy református családot. Éppen veszekedtek, jókor mentem. A férj jó, erős, markos ember csapkodta az asztalt. Szegény asztal nem tud visszaütni, csak tűri. Jó, hogy nem a feleségét verte. És hát kérdeztem, hogy mi van. Hát, ugye mindig a férjnek van igaza, ahol úgy van. Azt mondja, hogy tiszteletes úr, értsék már meg itt ezek, és verte az asztalt, nekem nem szabad, mert elszalad a mikrofon. Értsen már meg, hogy ebben a házban én vagyok az úr. Bizony. Mikor úgy kicsit úgy kiöntötte magából ezt a sok mindenfélét, gondoltam várni kell, mert aztán tovább csapkod. Aztán azt mondtam neki, hogy én avval a tudattal jöttem ide, avval a reménnyel, hogy ebben a házban az Úr Jézus az úr. Én nem tudtam, hogy maga az Úr. De ha maga az Úr, akkor nem jól van. Nem tudott rá válaszolni, nem is tetszett nekem, amit mondtam. Én pedig szép csendesen megköszönve nekem odaöntött bort, ott hagytam, és szépen hazamentem. Sokszor eszembe ütem, ebben a házban én vagyok az Úr. Milyen jó, ha valaki azt tudja mondani, hogy az uralom az ő vállán van. Akkor is, ha a férjem egészen hitetlen, vagy a feleségem most is ki tudja, hol jár. De az uralom az én életemben, az ő vállán van. Vagyis én az otthonomban beviszem Jézus uralmát. Területen lehet akármilyen a légkör, környezet, szennyezés, borzalmas, otthonokban. De én bennem megvalósul Jézus Krisztus uralma. És Isten lelke most ezen az estén is, ezen munkálkodik. És ezért vagytok itt, hogy az Úr Jézus uralma megvalósuljon bennetek, akiben már megvan. Nem teljes. Ugye a mi drága barátom is azt mondta, hogy nem mondom, hogy már elértem. Mert pedig messze előttünk volt. Érdekes ez. Élek többé nem én, hanem élén bennem a Krisztus, de nem mondom, hogy már elértem. Még többet. Aki pedig még ezt nem ízlelte meg, fél tőle, szeretném megbátorítani, hogy ne féljen. Annyiféle riasztó susogás jön a fülbe. Ha te Krisztus éleszel, mindent elvesz tőled. Ha te Krisztus élesen mindazt megkapod, amit csak az Isten adni tud, na melyik a több? Nagyon sok kedves, vallásos erőfeszítésre lehet, hogy hajlandók vagytok, de ha nem adjátok át az uralmat, akkor ez tulajdonképpen egy csúnya jellemtelen színészi játék. Elmondtam, nem emlékszem már, tegnap mondtam-e, mert ahol csak lehet, elmondom. Ez a tapasztalatom, hogy sehol olyan jól nem lehet az Isten elől elbújni, mint egy Isten tiszteleten. Hát milyen nyugodtan megy az az ember. Én ott voltam. Megint mindent hagytam oda. De arra vigyázz, hogy az uralmat át ne vegye. Jaj, de jól el lehet rejtőzni egy Isten tiszteleten. Olyan jó érzésre lehet hazamenni. Mondja az ember otthon, te hidd el, hogy még könnyeztem is. Az nem baj, de be volt zárva az ajtó. Be volt. Az ember tapossa a saját könnyeit. Találjon rád most a téged fájdalmasan kereső Istennek az irgalmat, találjon rád. És tartson meg téged. Ez az üzenet, neked szól. Bár érteni, akinek szól. Most a következő. Figyeljétek meg. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tudja megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha nincs vele az Isten. Na most kérem a figyelmeteket, mert talán meg fogjátok érteni, amit nekem ma el kell mondani. Az egész zsidó tanács, nagy tanács elhatározta, hogy aki Mesiásnak vallja, rekesztessék ki. Ez az ember nincs az Istentől. Megrontotta a szombatot, és sok minden. Most eljön egy ember, ezek közül, ebből a tanácsból, hát éjszaka jön, de eljön, és dicsérő, kedves szavakat mond. Nem mondja senki, amit ő mond. Hát nem azt várhatná, hogy Jézus így szóljon, hogy Nikodémus, vigasztalásomra jöttél. Jaj, már úgy el voltam csüggedve, Nikodémus, de jó, hogy jöttél. Hát mégis van egy ember, ugye mégis van valaki. Én csak rá gondolok, Nikodémus, nem a többire. De nem azt kapja, hanem ezt kapja, hogy Nikodémus, ha nem tudnád, megmondom, nincs benned élet. Nikodémus, nincs benned élet. Azoknak beszélek most, akik avval nyugtatják a lelküket, és irgalmatlanul becsapják magukat, kérem én, meg vagyok győződve, hogy az Úr Jézus az Isten fia, Istentől jött, nem is tehette volna azokat a jeleket, hanem az Isten lett volna vele. Én olyan állítattal imádkozom, én álmomban is láttam. De nincs benned élet. Nikodémus várja a dicséretet. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik olyanon, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémusnak fogalma sincs az újjászületésről. Fogalma sincsen. Olyan kérdést tesz fel, hogy az ember csodálkozik, mert ha valaki lelkileg megtompul, olyan buta, hogy borzasztó. Hogy lehet ilyen ostoba kérdést föltenni? A Biblia egyik tudósának az volt, hogy megy az emberbe az anya méhébe. Micsoda ostoba kérdés? De olyan zavarban van, hogy talán ez a mentsége. Igen, ő úgy gondolta, hogy én mostan őszintén mondta, megmondom a többiek véleményével szemben, én tudom, hogy te Istentől jöttél. És akkor kap egy ilyen mondatot, hogy jó, ezt te így vallod, de benned nincsen élet. Jézus a legfontosabbat mondja, és nekem is most ez a feladatom, hogy komolyan fegyezzem oda a kérdést mindegyik költöttnek a szívéhez, de szeretettel, és komolyan. Mondjátok meg igazán, most mindenki felelhet. Igaz-e, hogy Jézus Krisztusban új életet nyertetek? De az, hogy szeretném, ez semmi. Jó lenne, megpróbálom, eljön az ideje, ürügyelem azokat, akik megkapták, én nálam ez nem megy, én más alkat vagyok. Nem. Az a kérdés, megvan-e benned ez az új élet, vagy nincs? Végbe vitte Isten igéje és lelke által, hogy elhelyezte a szívedben a Krisztus életét, és te még egyszer születtél, és beanyakönyveztek téged odafent, kitörölhetetlenül. Mert aki csak egyszer van anyakönyvezve, oda soha nem jut. Vigyázzon mindenki, aki vallásos képzelete világában él, abban a világban, Nikodémus miközben ezt elmondta, ezeket a megbecsülő szavakat igazából magát emelte, mert én vagyok az egyetlen a nagy zsidó tanácsból, aki ezt nyíltan neked megmondom. Pedig, nézzétek, csak egy halott. Egy halott beszél arról az életről, amelyet nem ismert. Te az Istentől jöttél, Isten veled van. De ő benne nem volt élet. Minden szava igaz volt. Egy halott beszél egy olyan életről, amelyet nem ismer. Most azokhoz szólok, akik szeretik a gyermekeiket, unokáikat, de csak egyszer születtek. Ha te tanítod a gyermekeidet az Úr félelmére, tudod, hogy mi az? Ez a koporsónak a nyöszörgése. Ha benned még nem támad fel a Krisztus élete, egyszer születtél, akkor a nagy koporsó nyöszörög a kis koporsóknak. Nem könnyű mondani, nem is könnyen írtam le, de ez talán már egy kicsit érthető beszéd. A nagy koporsó nyöszörög. Hallottátok már, amikor nyöszörög a koporsó? A kicsiknek nyöszörög. Egyikben sincs élet. Aj, de fájdalmas és nehéz kimondani, de meg kell mondani. Milyen szomorú, amikor most idefordulok. Nikodémus egyház élőjáról. De milyen szomorú, amikor egy lelkipásztor, vagy a teológiának valamelyik doktora árulja el roppant tudatlanságát. Isten engem áprít sok szenvedésem. Nagy rostán. De olyan mély sebeket ott a fogság idején, 7 év és 8 hónap alatt, börtönben, lágerben, útközben, halálra ítéltek között, nem kellett átélni. És nem maradtak a mély sebek bennem, mint amikor hallottam egyházkerületünk néhány teológia doktorától az ige meghamisítását. Az embert tették a középpontba, Istent hátra. Jöttek azok a kicsavart magyarázatok. Az ige vakmerő meghamisítása. Nem is tudatlanságból, mert az mentség lett volna. Hanem szándékosan, hogy tessünk az embereknek, pedig ebben a könyvben benne van. Ha embereknek igyekeznék tetszeni, Isten szolgája nem lennék. Amint valaki elkezdi, lelki ember, Isten szolgája, lelki pásztor, elkezdi keresni az emberek kedvét, már nem az Isten szolgája, már nem az. Egy alaptomos, sunyi biblia magyarázó. De sok kárt okoztak már nekünk, és Isten ügyének a palástos kártevők. És tudjátok, milyen borzasztó? Hogy éppen azok, akiknek kedveskedni akartak, azok utálták meg őket igazán. Ennyit nem mondhatok el most példákat, de beszélgettem nem kicsi emberekkel, egyházon kívüliekkel. És amikor ezek a dolgok szóba jöttek, mikor egy lelkipásztor vagy egyházi előjáró nem a Krisztus nevébe jön, őszintén mondta valaki, hogy tiszteletes úr, undorodunk, undorodunk. Na de hát, használjuk. Undorodunk. Jaj, ne legyen senki, aki undort kelt. Van a Szentírásban egy ilyen ige. Láttam a hűteleneket, és megundorodtam. Jézus nem kedveskedik, nem udvarol. Ennyi dicsérő szó után azt mondja, Nikodémus, nincs benne élet. Lehet, hogy elmegy megsértődve. Akkor elmegy. Mikor a gazdag ifjú jött, hát mondjátok csak, hívő szívvel mondom, hát nem az lett volna a helyes. János, Péter, végre egy ember. Ide jött. Annyi pénze van. Ide adja nekünk. Majd szétosztjuk a szegényeknek. Ezt az embert meg kell tartani. Jézus pedig azt mondja neki, megkedvelte, még egy lánc van rajtad. Levehetem? Azt nem. És akkor elmegy. Biztos, hogy fájlalta az út. De nem mondta János, hogy te jó futó vagy, mert ugye Pétert is megelőzte ott a húsvéti futásnál. Te János, menjél utána. Meg kell győzni. Nem gondolta meg a választ. Nem. Még egy fogyatkozásod van. Számolj le vele, aztán gyere. Ha a lelkipásztor nem így beszél, becsapja a hallgatóit. Azért beszélek így, ahogy beszélek. Nem lehet és nem szabad másképp. Mert az Isten szolgája, nem csak a lelkipásztor, minden hívő ember, mert mindegyik az, annak nincs saját mondani valója. Mikor ezeket leírtam, hirtelen eszembe jutott, hogy Pál apostol beszél így és ír így, hogy ezeket én mondom, nem az Úr. De ez nem azt jelenti, hogy szembe vagyok az Úr mondásában, csak azt akarja mondani, hogy itt szó szerint nem idézem a mestert. De az új élet, amelyről Krisztus beszél, az Isten igéjének és a Szentléleknek együttes munkája, a kereszt által velünk megbékült Istennek az irgalmából. Hadd mondjam el újra, nekem is meg kellett tanulni újra. Öreg ember, ugye, hamar felejt, nehezen tanul. Új élet, ez az íge és a Szentlélek együttes munkája. A kereszten velünk megbékélt Istennek az irgalmából. Nem érzés, nem érzés hullámzás, nem extázis. Mikor Isten igéje a lélek erejével behatol a szívbe, ott elkezdődik az új élet. Most olyan helyen vagyok szálláson, ahol a család egyik nőt, aki orvosnő, megnéztem ott a könyveit, végignéztem a szülészeti könyveket. Őszintén mondom, hogy ha én ezt mind tudtam volna, amikor én 26 éves koromban megnősült, de nem ismertem volna megnősülni. Mennyi veszély fenyegeti azt a magzatot? Három nagy kötetben egyéb nincsen, mint a magzatot fenyegető veszélye. Olyan remegés fogott el, és úgy megköszöntem Istennek, hogy mind az öt gyermekem és 16 unokám mind egészséges. De mennyi veszély fenyegeti ezt a magzatot? Ezt a megfogant életet? Ez egy magzati élet, akkor valaki először hitre jut, érvül befogadja, ez egy kezdet. Ezer veszély veszi körül. Jaj, de sok eltévedés van. De sok korszületés van. Jaj, de sok torszülött van. Nem lehet mondani, hogy nincs benne élet, csak torszülött. Nem hasonlít senkire. De ezt a fogantatást, ezt az életbehatolást, ezt nem lehet megmagyarázni, ezt csak tapasztalni, és fordozni lehet. És testvérek, minden magzati életet meg lehet öldökölni. Tudjátok, hogy Magyarországon több mint 80 ezer gyermeket ölnek meg minden évben. Nem is tud az Isten minket megáldani. Hogy áldjon meg? Szégyellem azt nagyon. Most szégyellem ebben az egy pontban, hogy református lelkipásztor vagyok, szégyellem. Mert az én egyházam még nem emelte fel a szavát olyan erélyesen, ezen a tömeggyilkosság ellen, ahogy kellett volna. Minden évben megölnek egy nagy várost, és kérjük az esőt, jó aratást, külföldi kölcsönöket, jó beruházásokat. Újul az egyház, és gyilkoljuk a gyerekeket. Jónak látjátok ezt? Végignéztem filmen egy magzat halálát az anya mélyben. Lefényképezték. Injekciót kapott az anya. Az az anya lassan megölte a magzatot. Ahogy az a kis magzat akart élni, ahogy kereste az oxigént, hogy harcolt az a pici kis magzat, aztán kimerevedett. Menne velem fel. Meg lehet ölni a lelki magzatot is. A Krisztus kezdődő életét is. Minden becsületes édesanyja, amikor megtudja, hogy anyává lett, akkor mindent alárendel annak a gyermekért. Leteszi a cigarettát, a poharat, imádkozik és nem idegeskedik. Vigyázz mindenbe arra pici életre. És ha valaki megértette, hogy benne az Isten élete kezdődött el, mindent alá kell annak rendelni, hogy ez az élet megmaradjon, és növekedjék. Én olyan zavarban vagyok, vagy nem vagyok normális, nem tudom megérteni. Látom a faluba is. Négy hónapos terhes, azt mondja az orvosnak, hogy nem bírom hordani, rosszul vagyok. Kórházban rögtön külön állt, vigyáznak rá még 5 hónapig. Ott meg megölnek 80 ezeret. Én ezt nem tudom megérteni. Ha ez józan dolog, akkor én nem vagyok normális. Mikor ez az élet megerősödik, láthatóvá válik, tevékenykedni kezd, akkor jön ez, amiről Jézus beszélt. A szél arra fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Belekerül az ember a lélek sodrásába, többé nem szabad ember. Nincs akarat, terv, program, csak fúj a szél és zúg. Hallom az zúgását, nem extázis, ez egy óriási, hatalmas józanság. Ez a tehetetlenség józansága. Ez a Jézus szeretetével megkötözött embernek a józansága. Példákat hozok fel. Bibliai példát. Ebből a könyvből olvastam. Nektek is van. Filip Samáriában dolgozik. Amerre megy, meggyúl minden. Az egész város örömben van. Isten lelke szabadon munkálkodik. Zúgat él. Simon mágus dolgozik. Ha megszégyenül, a varázsló. A sok megtért embert most már gondozni kellene. Annyi újszülött van. Még a régi varázslások már megégetik a könyveket, de még mindig ott vannak bujkálva. Egyszer csak zúg a szél. Hallja fölött, de hallja. Menj el déltájban arra az útra, melyik Jeruzsálemből Gázában megy alá, járatlan. Uram, most? Hát ezer ember várja tőlem a tanácsot, segítséget. De zúg a szél. A hívő ember nincs legyökerezve, csak Krisztusba. Filip nem kérdezi, mi lesz ezekkel. Hát ezért szolgáltam. Azonnal elindul egy járatlan útba, 45 fokos melegbe, tűző napon. Azért, mert oda viszi a szél, ahova akarja. Nem tudta, hogy most jön, mert nem tudja az ember. Engem is elsodott jó veszélyre, meg a barátaimat is. Nincs ellenállás, nem lehet kapaszkodni. Akkor kiszakad valami, menni kell. De milyen diadalmas út volt ez a gázai út. Mikor megtalálja a félbarna, vagy majdnem fekete pénzügyminisztert, és a Krisztus vére alatt feloldozást, tisztulást nyer, az evangélium bejut Afrikába. Ugye milyen mennyire más út ez, mint sok száz évvel azelőtt, amikor Sámsont vitték ezen az úton megvakítva, bevitték, megláncolva a filiszteusok, magasztalva Baált és Dágon Istent. Sámsont nem a mennyei szél vitte. Még egy példa a Bibliából. Engem annyira meggyőzött ez, és nem akarom elfelejteni. Az István vértanú. Nem tudom, láttatok-e már dühös zsidókat? Olyanokat, akik erősek és csikorog a foguk, és szikrázik a szemük. Én voltam köztük. Elmondja a prédikációját, már látja, hogy gyűjtik a köveket. Akkor, hát nem sokkal jobb lenne így folytatni, hogy atyám fiai, férfiak, drága testvéreim, várjatok, elmagyarázom jobban, én nem akarok rosszat nektek. Hallgassatok már meg, csillapodjatok. Én tudom, hogy jót akartok, tele vagytok buzgósággal. Tudom, hogy az Ábrahám fiai vagytok. Várjatok egy kicsit. Minden egyházi főtanácsom ezt tanácsolta volna. A Szentlélek pedig elkezd zúgni, és Fülöp hallja. Ti körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztetek, mint atyáitok, úgy ti is. Ezt kellett mondani. Ez volt a halál útszer, ez volt az életé. De megragadták, agyonverték. Fülöp sebektől borítva imádkozik. Uram Jézus, vedd magad az én lelkemet. Hát látta már, hogy jön. Nem jön. Nagyon érdekes. 15 másodperc alatt történnek nagy dolgok. Filip nem volt rendben. Ez az ember, aki ilyen csodálatos szolgálat után, ilyen gyors engedelmességgel is. István kész a halálra. Nem volt rendben. Uram, vedd magad az én lelkemet, és nem veszik. István még hiányzik valami. Ebben a pillanatban István megvilágosodik. Uram, ne tulajdonítsd nekik ezt a vőt. Már is elaludt. Még volt egy kis igazítani való Istvánnak. De nem lehetett másképp. Megmenekülhetett volna, ha másképp beszél. De a szél vitte. Hallotta a zúgást, és nem akart más, csak azt a hangot. Így van mindenki, aki Istentől született. Szívből kívánom mindenkinek, hogy élj ezeket át. Nem, hogy valaki megijedjen, hogy akkor a kövek alá kell menni. Lesz próba, lesz sok minden. De mindenben annyi öröm van. Ne gondoljátok, hogy Isten, amikor örökkévaló lelke átment az örökké valóságba, azzal kezdte, hogy Uram, azért nem gondoltam, hogy ennyi kell szenvedni ezért az üdvösségért. Nem így volt. Nem bánta meg. És most ezt azért mondom így el, mert egy példából világítanak. Ha valaki nem szül gyermeket, nem nevel gyermeket, tartott gyönyörű előadást az anyai szeretetről, csak azt nem tudja, hogy miről beszél. Én hallottam ilyet. Idős lány magyarázta az anyai szeretet édességét, de hát ő mondott valamit, amiről nem tudott semmit. Minden igaz volt, csak tudtok, hogy nem tudja, hogy miről beszél. Adja meg Isten nektek ezt a nyugtalanságot, amelyik Nikodémusban volt. És fogadjátok el az Isten lelkének, igéjének, Krisztusnak a megállapítását. Tudjátok, hogy mit mondott? Ezt mondta. Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a bizonyságtételünket. Én itt most arról beszélek, amit láttam, hallottam, amiben élek. De ha valaki nem fogadja el a bizonyságtételt, kívül marad. Nem az én mondani valóm, nem az enyém, semmi ebből, de benne vagyok, és mégis az enyém. Ne tartozzál azok közé, az emberek közé, akiknek ezt mondja az Úr Jézus, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Akiben pedig már lüktet az Istentől kapott új élet, az Úr Jézus Krisztus élete, mert az mennyei természet. Gondozzátok ezt az életet szüntelenül. Elmondok két példát az állatvilágból. Meg vagyok arról győződve, hogy minden állat, és a növények is, minden, ami él és mozog, hordoz egy prédikációt. Biztos többet is, csak még nem tudtuk felismerni. Olvasok egy kis írást a kék cápákról. Hát nem szeretnék velük találkozni. Kegyetlen tengeri ragadozó, mindig éhes. Több kilométerről megérzi a vízbe, ha valahol vérzik egy állat. Egy hal vagy ember, bárki. Mi a leckednek a kék cápának az életében? Ugye ellenszenves, mert sok ember életét követelte már a két cápa mohósága. Ennek az állatnak Isten nem adott úszóhólyagot. Ennek az állatnak szüntelenül mozognia kell, hogy nem maradjon. Ha nem mozog, lesüllyed, és többet nem jön vissza. Azért éhes mindig. Megköszöntem az Isten, amikor ezt elolvastam, hogy annak az állatnak szüntelenül táplálkozni kell, és mindig mozogni, különben elmerül. Hát nekem, ha én lelkileg elkezdek tétlenkedni, hát nem merülök. Nekem is folyton mozgásba kell lennem. De ehhez erő kell. Folyton vennem kell az erőt. Csak az a különbség a cápa között meg közöttem, hogy én már sokszor voltam a mélybe. De ő mindig utánam jött. Megkeresett a mélységben. Dicsés hála nékie, mondja az ének. A cápát nem emeli fel. Ha lemerült, az ott marad. Engem is, vannak itt többen, akiket megkeresett már. Pedig fent voltunk, mozogtunk. Lejött a pangás ideje nálunk is. A zuhanás, sok mindenre való elfoglalás, elaléltság, ábrándozás, haszontalan idők, és lementünk a mélyre. Ha nem jött volna utána, ott vesztem volna. Nincs erő feljönni magunktól. Nehogy valaki azt mondja, hogy eddig mindig utánam jött, ezután is fog. Az a kérdés, hogy meddig még? Erre nincs ígéret. Állandó erőfeszítésre van szükség, hogy én fönnmaradjak. Ha legyengülök, ha lelkileg megöregszem, elmerülök. Meg van ígérve, hogy öregkorban is gyümölcsözők és virágzók leszünk. Nikodémus számára ez az éjszaka felejthetetlenné vált. Ugye ezt tudjátok nagyon jól, hogy ez az ember és Arimátia József, ez a két nyuszi, ez a két gyáva. Nagy pénteken ezek voltak a legbátrabbak. Péter nincs ott, János sincs. Egyik se kérje a Jézus testét, csak ez a két gyáva. Azért mondom ezt is, ha valaki eddig gyáva volt, akármilyen területen, elelatta magát, hogy megalkodott. Még lehet hős. Isten meg tudja tenni. Ki gondolta volna, hogy ez a két gyáva ember fogja elkérni politikai bűncselekmény miatt kivégzett Jézusnak a holttestét? Elkérték. De csak egy halott Jézusnak tudtak adni helyet. Nekünk pedig az a kegyelem adatik meg, hogy az élő Jézust fogadhatjuk be. Közeledünk a végéhez. Zúg a szél, ma este is zúgott itt is. Aki hallotta, azt vitte valahova. Mert akár merre visz, mindig ő feléje visz. Mikor a lélek megérinti az embert, megragadja, irányítja, mindig Krisztus felé, mert a Krisztuséból vesz. Csoda visz. Ígértem még egy állattörténetet. A gyűrűs fókáról. Láttam képen is. Nagy lecke. Ez az állat olyan helyen szeret élni, ahol mindig hideg van. Ha minden megfagy, és a jégtáblákon néző nyílásokat fúr magának, olyan hideg környezetben él, mint mi is. Ha mi kérdöttünk is, minden meg van fagyva. Ahogyan a bűn növekszik, a szeretet meghidegül. De ez az állat nyitva tartja a légzőablakokat, megtörténik viszont, hogy nagyon mélyen halászik, és mire megint följön, egy méteres dugó van az ablakban. A fejével már nem tudja áttörni. Akkor azokat az éles, rettenetes körmöket belefúrja abba a jégdugóba, és a farka szörnyű mozgásával, nem kis erőfeszítés, addig végzett a forgó mozgás, míg feldarálja magát, és megnyílik a nyílás. Az az oktalan állat tudja, hogy ha nem jut levegőhöz, elvész. Szeretném azoknak mondani ezt, akik már megnyerték az új életet, akik kétszer születtek, akiket kétszer anya könyveztek, legyen időd az imádkozásra, csendre a Bibliád mellett, mert megfulladsz. Annyi tennivaló van, annyi napi gond és baj, de hogy érzed, hogy nincs jó kapcsolat, nem tiszta levegő, nem áramlik a lélek, akkor mindent ott kell hagyni. Amikor a gyűrűsfóka meglátja, hogy befagyott a kis ablak, nem halászik már, hanem csak fölfele, mert az az élet. Nem a hal kell, a levegő. De sokan elpusztultak, mert még egy halat, meg még egy halat, még egy emeletet, még valamit. Nem is vette észre, hogy közben elfogyott az oxigén. Igen, ott érünk egy óriási környezetszennyezésbe. Nézzetek meg egy üzletet. Nézzetek meg a plakátokat, a reklámokat, a hirdetéseket. Mit láttok? Környezetszennyezés. Folytogató. Nekünk meg kell tartani a tiszta ablakokat felfelé. Ne menjen senki haza innen úgy, hogy csak egyszer született. Ne legyen senki, akire vonatkozik, hogy mondjuk nektek, de nem értitek, de nem tudjátok, nem fogadjátok be. Áldja meg Isten szívetekben az ő igéjét, és most az énekkal hadd énekelje el, azután majd elmondom az imádságot, énekelje a szép éneket.
Hogy meg fogadjátok,